Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Ezzel a nagyon régi keresztény köszöntéssel üdvözöllek titeket most Húsvét vasárnapján a feltámadás hajnalán. Isten tiszteletünket kezdjük el közös énekléssel, Isten dicsőítésével, a 344. dicséretünk éneklésével. És itt most szeretném jelezni, hogy az énekek, amiket láthatnak a testvérek, azok a 10 órási Isten tiszteleti rendhez tartoznak. Tehát az a fontos, az lesz a pontos ének, amiket én mondok ezen az alkalmon. Tehát a 344. dicséretünk első 2 versét énekeljük fennállva. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Isten igéje mai reggelen Pál apostolnak a korintusaiakhoz írt első levelének 15. fejezetéből, a 3. és azt követő versektől. Mert én elsősorban azt adtam át néktek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a 3. napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk és magasztalunk azért, hogy abban a bizonyosságban gyűlhettünk össze mai vasárnapon is, ezen az ünnepnapon is, hogy Te élsz, és valóban feltámadott Úr vagy. Köszönjük ezt a bizonyosságot, amit sok szemtanú is állíthat, és nem csak a szemtanúk által, hanem Szent Lelked által számunkra is élő valóság, hogy Te élsz és uralkodsz mindörökké, nem csak az egész világon, hanem a mi életünkön is. Köszönjük ezt a bizonyosságot, és köszönjük ezt az örömhírt. Köszönjük, hogy annak ellenére szeretsz minket, hogy mi nagyon sokszor nem vagyunk erre méltóak. Köszönjük, hogy bűneink ellenére megszólítottál minket, bűneink miatt meghaltál és feltámadtál értünk. Köszönjük, hogyha tükröt tartasz felénk, hogy milyenek is vagyunk valójában. Köszönjük, hogyha felismerhetjük azt, hogy milyen bűnösök vagyunk. Köszönjük, hogyha szembesülhetünk a magunk valójával. És köszönjük azt is, hogyha Szent Lelked által felszabadítasz minket a bűneinkből, mert találkozhatunk Szent Lelked által a feltámadott Úr Jézus Krisztussal. Köszönjük, hogyha az ünnepben, a vasárnapokban, az ige hirdetésekben letehetjük a mi bűneinket, a mi rossz gondolatainkat, a mi rossz cselekedeteinket és mulasztásainkat, és megújult erővel, felszabadulva, örvendezve léphetünk ki a templomból. Köszönjük ezeket a találkozásokat, és szent lelkedért könyörgünk, hogy légy velünk most közösségben. Áld meg az ige hirdetőjét, a hallgatóját. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 185. dicséretünket. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk a mai napon Isten örömhíre, az evangélium üzenete, ahogyan ez megvan írva János evangéliumának 20. fejezetében, a 24. verstől a következőképpen. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta. Békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz. Nyújts ide az ujjadat, és nézd meg kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Egy mondatot szeretnék még különösképpen kihangsúlyozni és kiemelni ebből a szakaszból. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Kedves testvéreim, ha most közvéleménykutatást tarthatnék, akkor valószínűleg gyermekkorunk kedvenc meséi közül, vagy talán az igazán kedvenc meséiből a Piroska és a Farkas az, ami kiemelkedő. Ha nem is ez a legkedvesebb mesénk, vagy nem ez volt a legkedvesebb mesénk, akkor is valószínűleg a dobogós helyen ott van. Piroska és Farkas hihetetlen karrier története talán pont abban rejlik, és pont azért annyira megfogó a gyermekek számára is, hogyha visszaemlékszem az én gyerekkoromra, akkor nem múlhatott el este bizonyos ideig, amíg nem mondták el a Piroska és a Farkast, az nem más, mint a feltámadás misztériuma, a feltámadás gondolata. Hiszen mi történik? Piroskát is, és a nagymamát is megeszi a farkas. Vége az életüknek. És mégis jön valaki, aki megszabadítja őket, aki kiváltja a halálból, aki kimenti őket a sírból, a farkas gyomrából, és nem csak kiváltja, hanem végképp le is győzi, hiszen a mesének a vége ott van, hogy a kútba beesik, vagy a patakba megfullad. Ott van a vágy a szívünkben, a gyermekek szívében is. És talán pont ez a karrierjének a története, a mesének, a hihetetlen ereje az, hogy az élet, ami győz a gonosz felett, a feltámadás híre ott van valahol ebben a mesében elrejtve. Mert lelki szemeikkel a gyerekek, addig, amíg gyerekek tudunk maradni, valami mást látunk, valami többet látunk, mint felnőttként, amikor már próbálunk mindent racionálisan felfogni. A gyermekekben, a gyermeki létünkben ott van az a hihetetlen vágy arra, hogy valami több van, mint amit láthatunk. Valahogy természetes az, hogy van valami más is azon a megfogható világon kívül, amivel találkozhatunk. A gyermekek számára ez teljesen természetes, hogy létezik a csoda. Hogy léteznek olyan dolgok, amik elvileg nem létezhetnek. Az ő számukra a csoda ott van. És mégis, amikor felnőünk, akkor valahol ez a buborék, ez a csoda, ez a földön túli látás, mintha megszűnne. Úgy gondolunk, hogy a felnövekedésünkkel elvesztjük ezt. Sőt, sokszor tudatosan kényszerítjük magunkat arra, hogy már ne higgyünk a csodákban, hiszen nem vagyunk gyermekek. Valahogy úgy gondoljuk, hogy a mesék világában sem méltó lennünk és gondolkodnunk. Pedig a mesék világa, ahogyan néhányan foglalkoztak is vele, gyógyító. Segít a lelkünknek gyógyulni. De mi azt gondoljuk felnőttként, hogy illik kilépni a mesék világából, illik kilépni abból a világból, amiben valami többet is láthatunk. Sőt, a mai kor embere, amelyik túl van már a francia felvilágosodás korán, odáig megy el, hogy ami nem bizonyítható, ami úgymond természettudományosan nem igazolható, az végképp nem létezik. Ha nem magyarázzák meg nekünk, ha klinikai vizsgálatok nem bizonyítják, hogyha mérnökileg nem lehet lemodellezni, akkor az nem is létezik. Nem hihetünk a mesékben, csak abban hihetünk, amit meg tudunk fogni, amit érzékelni tudunk, amit mérni tudunk. És abban a pillanatban, amikor így beszűkítjük a magunk világát, amikor azt gondoljuk, hogy csak abban hihetünk, ahogyan Tamás is mondta, hogy csak azt hiszem el, amit meg tudok fogni, amikor ilyen módon beszűkült felnőttekké válunk, akkor számunkra hihetetlen nehéz elfogadni, elhinni, megtapasztalni azt, hogy Krisztus feltámadott. Hogyha ilyen módon csak a látható valósághoz ragaszkodunk, ahogyan Tamás is, akkor nekünk bizonyítékok kellenek. Pedig Krisztus feltámadása egyáltalán nem mese. Krisztus feltámadása nem egy kitalált történet, nem egy elképzelt történet, hanem maga a valóság. Maga a valóság, ahogyan a Szentírásból is olvashatjuk, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik ezt bizonyították. Ahogyan Pál apostolnál is olvashattuk a lekcióban, rengetegen voltak, akik találkoztak a feltámadott Krisztussal. Nem egy vagy két tanú, amit legalább a Szentírás előír, hogy két tanúnak kell valamit bizonyítani, hanem itt, amit Pál apostol felsorol, ez több mint 500 tanú. És ő még ki is hagyta a tanúk közül az asszonyokat, és ki is hagyta a tanúk közül az angyalokat. Pál apostol igen férfias társadalomban élt, és ő lazán megengedhette magának azt, hogy nem írt arról, hogy nők is voltak a szemtanúk között. Pedig az evangéliumokból egyértelműen tudhatjuk, hogy azok, akik először a sírhoz merészkedtek, azok asszonyok voltak. Asszonyok voltak, akik azt akarták, hogy Jézus a megcsúfoltatása, a meggyötörlése, a megkínzása, a méltatlan kereszthalála ellenére a kor szokásainak megfelelően rendes temetést kaphasson. Ezek az asszonyok mentek el, ahogyan az evangéliumokban is olvashatjuk, valahol meg is van nevezve a nevük, hogy Mária, meg Johanna, van, ahol csak asszonyokról olvashatunk, akik az első szemtanúk voltak. És hogyha az evangéliumokat elolvassuk, akkor vannak más bizonyságtevők is, több esetben olvashatunk angyalokról. Majd olvashatunk a tanítványokról, és mindazokról, akiket Pál apostol is felsorolt. A feltámadást azonban nem csak ezek a szemtanúk bizonyítják a számunkra, hanem maga Isten igéje is. Ahogyan Pál apostolnál is olvashattuk, az, amit történt, az nem egy véletlenszerű eseménysor, hogy nagy csütörtök, nagy péntek úgy alakult, ahogy alakult, hanem Isten szava, az ószövetségi proféciák mind arról szóltak, hogy ennek így kell lennie, ahogyan Ézsaiás is beszélt a szenvedő szolgáról, az elküldött messiásról, hogy hogy kell szenvednie. Az írások is bizonyságot tesznek nekünk arról, hogy nem csak szenvednie, hanem feltámadnia kellett. És mindezt hitelessé teheti számunkra azt, hogy Jézus valóban feltámadt. Hogy ez nem csak az a vágy, amit a gyermekek átélnek, és a mesében is szeretnének hallani, hanem ez több, mint mese. Ez valóság lehet. Ahogy a gyermek a mesékben csak elképzeli és vágyik arra, hogy van a halálon túl is élet, felnőttként megtapasztalhatjuk, hogy ez igenis valóság lehet. Mégis, akkor miért olyan nehéz elfogadni? Miért olyan nehéz szembesülni Krisztus feltámadásával? Hiszen ahogy itt hallhattuk, Tamás maga is azt mondta, hogy én ezt nem hiszem el, ez számomra hihetetlen. Én egy felnőtt komoly férfi vagyok, akkor hiszem el, ha meg tudom ezt tapintani. Akkor hiszem el, hogyha számomra is valóság, nem csak egy beszámoló. Talán azért, mert ez félelmetes. Van benne valami hihetetlenül félelmetes és hátborzongató. Ha az evangéliumokat elolvassuk, akkor ott több helyen is találkozunk avval a mondattal, vagy avval a gondolattal, hogy amikor az asszonyok találkoztak avval, vagy szembesültek avval, hogy Jézus feltámadt, akkor azt olvassuk, hogy nagy félelem fogta el őket. Hiszen ebben van valami nagyon félelmetes. Nem úgy félelmetes, amitől megijedünk, hanem egy olyan félelmetesség, amikor azt látjuk, hogy Isten itt cselekszik. Hogy ott a hatalmas Istennel szembesülünk. Hogy itt valami rajtunk túli hatalmas örök dolog mozdul meg. Hogy itt Isten van a háttérben. Isten cselekszik, és ő van ott. Nem szokványos. És miért félelmetes az embernek? Mert az, amikor a bűn alatti ember, aki más sem tapasztalt több száz éve és ezer éve, hogy a halál természetes része az életünknek, hogy a halál ott van az út végén, félelmetes avval találkozni, hogy ez lehet máshogy is. Talán hihetetlen, feldolgozhatatlan, ismeretlen, az addigi tapasztalataiknak mind-mind ellentmond. És talán ez benne, ami olyan nehézen elfogadhatóvá teszi. Ahogyan az asszonyok is megrémültek, ahogyan a tanítványok rácsodálkoztak, és ahogyan Tamás kimerte mondani a kételjeit. Mert legyünk őszinték, valahol mindannyiunkban bent van ez a Tamás. Hogy Uram, adjál valami kézzel fogható jelet, amivel ezzel az egész félelmetes valósággal tudok találkozni, amikor ez az egész megszelidül. Talán ezért is nehéz elhívnünk elsőre, Tamással együtt, hogy Jézus valóban feltámadt. A másik talán, ami miatt nagyon nehéz elfogadni ezt, vagy szembesülni a feltámadással, az az, hogy a gyásznak, az elvesztésnek van egy természetes folyamata. Ebben a gyászban, amikor elvesztünk valakit, akkor beszűkülnek a gondolataink. Akkor semmi más nem látunk, nincsen magunk vesztességét. Ahogyan az asszonyok is. Ahogyan az asszonyok ebben a gyászban teljesen természetesnek vették, és tisztességesnek és illőnek azt, hogy ő nekik a halottat el kell látni. Meg kell tisztítani, gyógyba kell tekerni, és így kell megadni a végső tisztességet. Amikor gyászban vagyunk, amikor veszteségeink vannak, akkor annyira beszűkülnek a gondolataink és a látásunk, hogy semmi más nem látunk, mint az asszonyok azt a hatalmas nagy kőtömböt. Azon gondolkoztak, míg odafelé tartottak, hogy na is ki fogja elhengeríteni azt a nagy követ. Sokszor a gyászunkban túlságosan szűklátókörűek vagyunk. És hirtelen fel sem fogjuk, hogyha a gyászunkban valami más történik. Hogy kiderül, hogy nincs is veszteségünk. Hogy kiderül, hogy nem csak, hogy nem vesztettünk, hanem Krisztus halálával és feltámadásával nyertünk és győztünk. Mi is győzhetünk. Talán ez a kettő, ez a bénultság, a gyásznak a bénultsága, és az ismeretlentől való félelem, ez az, ami minket is elbizonytalanít, ahogyan Tamást is. De nézzünk Tamásra, nézzünk arra, ahogyan ő reagált erre az egészre. Mondhatjuk azt, és kérhetjük azt a feltámadott Úrtól, hogy adjon nekünk bizonyosságokat. Tamás azt mondja, hogy én nem hiszem el azt, amit mondtok, addig, amíg én magam meg nem tapasztalom. És nagyon sokan vagyunk így. Sokan vagyunk úgy, hogy ha elmondják, elhisszük elsőre. De sokan vagyunk, mert már nagyon felnőttek vagyunk. Már nagyon csak a tapasztalati világban élünk, hogy adj Uram bizonyítékot. És ahogyan Tamás is kért bizonyítékot, és az Isten nem tagadta meg tőle, mert egy hét múlva az Úr visszatért, és mintha csak ott lett volna, és ott is volt lelke által, hallotta volna Tamás szavait, és hallotta Tamás szavait, azt mondta, hogy gyere ide, ne szégyeld magad, adok neked egy lehetőséget, hogy tényleg bizonyítottá váljon számodra, hogy én élek, és élni is fogok. Én vagyok a te feltámadt élő Urad. És ad neki egy lehetőséget, egy kézzelfogható találkozást, ami által bizonyossága lesz Tamásnak. Ami által már nem kételkedik, nem bizonytalankodik, hogy az asszonyok vajon igazat mondtak, a többi tanítvány csak esetleg halucinált, nem azt mondta, hogy ez az én Uram, én Istenem. Ne szégyeljük magunkat, ha esetleg már ennyire felnőttek vagyunk, amikor mi magunk is kételkedünk. És lehet, hogy már megtapasztaltuk, és találkoztunk a feltámadott Úrral, és az számunkra valóság. De lehetnek gyászesetek, lehetnek veszteségek, lehetnek fájdalmak az életünkben, amikor újra felmerül bennünk ez a vágy, ez a kérés Isten felé, hogy tedd magad, Uram, kézzelfoghatóvá, megtapinthatóvá. Merjünk így kérni, merjük ezt megfogalmazni. Mert abban az esetben, ha merünk így Isten elé letérdepelni, ahogyan Tamás is tette, akkor Isten megmutatja magát nekünk így. Ma nekünk az a fajta tapasztalati találkozás, amit itt elolvastunk, nem annyira adatott. Nem ilyenfajta bizonyosságunk van, nem fizikai bizonyosságunk, hanem lelki. Lelki bizonyosságunk lehet, amikor megértjük Isten szent lelke által, hogy mindaz, amiről a Szentírásban olvashatunk, mindaz, amiről mások bizonyságot tesznek, mindaz, amiről az ige hirdetésekben hallhatunk, az igaz. Ilyen tapintásokat ad nekünk az Isten. Ilyen bizonyosságokat, ilyen vigasztalásokat. Erről beszél Jézus Tamásnak is ezen az utolsó találkozásán, ezen a találkozáson. Mert kérhetjük azt, hogy Uram, adjál bizonyosságot, ahogyan Tamás is tette, és lehet, hogy van, akinek valami kézzelfogható csoda történik. Valaki esetleg olyan tapasztal, ami ad egy lökést a hitének. De alapvetően a mi megtapasztalásunk hitáltal lesz, ahogyan itt olvastuk is, hogy boldogok azok, akik nem látnak, és hisznek. Mert hogy Isten szent lelke által valami teljesen más dimenzióban gondolkodhatunk. Isten szent lelke által a gondolatainkat, a szívünket átjárhatja a feltámadott Úrral való találkozás. Az a bizonyosság, hogy a gyásszal, a halállal, az elvesztéssel nem ér minden véget, hanem valami újnak, valami teljesnek a kezdete. És ez a bizonyosságunk már ebben a földi életben meglehet. Hiszen ha találkoztunk a feltámadott Úrral, az ige hirdetésben megérthettük, hogy ez valóság, hogyha az úrvacsorái közösségben még inkább megtapasztalhatjuk, hogy ez így van, akkor már ebben az életben láthatjuk a feltámadott Urat. Lehet, hogy nem így a fizikai valóságában, hanem csak lélek által. De ez több, mint maga a fizikai valóság. több, mint amit megfoghatunk. Hiszen amit megfogunk, abban igazából nem hiszünk, azt megtapasztalunk. Amit nem látunk, a nem látott való dolgokban való bizalom és reménység, az, ami igazán erőt adhat. Avval kezdtem, hogy a gyermekek hisznek még a mesékben. Vagyis nem is a mesékben hisznek, hanem szeretnének hinni a mesék tartalmában. Hogy létezik feltámadás, hogy a gonosz végleg legyőztetik, és amikor Krisztus arról beszél, hogy a Isten országa a gyermekeké, akkor talán erről a lelkületről is beszél. Valószínűleg nagyon sok tartalma van ennek a gyermekségnek, de itt most talán ezt hozza elénk Isten igéje, hogy merjünk hinni olyan módon, ahogyan a gyermekek is, hogy ez nem mese, hanem valóság. Hogy nem csak a mesék világában létezik feltámadás, hanem a való életben, Jézus Krisztusban ott van a megfeszített és feltámadott Úr. Hogy nem csak a láthatókra nézzünk, és itt megint nagyon fontos ez a gyermeki lélek, amit Jézus is elénk állít. És talán ez a gyermeki lélek hiányzott Tamásból már, mert túl felnőtt volt hozzá. Ez a gyermeki lélek, hogy ne csak a láthatókra, hanem a láthatatlanokra is tudjunk nézni. Ahogyan Tamást is figyelmezteti, ahogy Tamáson keresztül nekünk adja az igazi örömhírt, hogy lehet, hogy mi nem látjuk őt testben, de lélekben láthatjuk. Mert Isten lelke által ezek a szavak, amik a Szentírásban le vannak írva, hogy hány embernek jelent meg, hogy hány emberrel beszélgetett, milyen csodákat tett még, ez valósággá válik. Ez élő, megtapasztalt valósággá válik. Reményforrássá válik, amikor gyászban vagyunk, amikor veszteségekben vagyunk. Valóságá válhat minden vasárnap, és ez akkora nagy ajándék a keresztény embernek. Hogy nem csak évente egyszer emlékezhetünk meg a feltámadott Úrról, hanem minden vasárnapunk is erről kéne, hogy szóljon, és erről szól reménység szerint minden ige hirdetésünk, és a keresztények minden bizonyságtétele, hogyha van szabadulás, hogyha van örök élet, ha van gyógyulás, ha van reménység, az csak is a feltámadott Krisztus által lehetséges. És Krisztus azoknak, akik olyanok, mint Tamás, ad még kézzelfogható jelet is az úrvacsorában. Tessék, tapinthatod, átérezheted, ahogyan táplál téged, meg engem, és közösségé formál, úgy bizonyítja azt, hogy feltámadott, értünk. Ezt a személyes tapasztalatot remélem minél többen átéltük, minél többször átélhetjük. És amikor fájdalomban vagyunk és gyászban vagyunk, ahogyan Tamás is volt, és azt mondta, hogy Uram, én szeretném ezt megtapasztalni, akkor Isten szent lelke által adja nekünk ezt a megtapasztalást. Azt kívánom, hogy sokkal inkább gyermeki lelkületünk legyen, mint sem Tamási lelkületünk. Azt kívánom, hogy mindannyian átélhessük azt, amit Tamásnak is mondott, és most nekünk ezen a vasárnapon, ezen a húsvét vasárnapon mond Isten igéje. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk és magasztalunk azért a csodáért, azért a valóságért, hogy feltámadtál a halálból. Köszönjük ezt a hatalmas nagy reménységet és lehetőséget arra, hogy mi ne maradjunk a bűnben és halál alá rekesztve. Imádkozunk Uram szent lelkedért és azért a lelkületért, hogy szent lelked által elfogadjuk a te bizonyságtételedet, hogy ne csak a láthatókra, hanem a láthatatlanokra is tudjunk nézni, hogy olyan gyermeki lelkületünk legyen, amit elénk állítottál, hogy az, aki a mennyek ország, akik ebben a gyermeki lelkülettel el tudják mindazt hinni, ami nem feltétlenül látható, nem feltétlenül megtapasztalható, de ettől élő valóság. Hálát adunk minden olyan megtapasztalásért, igehirdetésért, úrvacsorai közösségért, amikor minket ebben megerősítettél, amikor olyan módon megnyugtattál, olyan módon bizonyságodat adtad arról, hogy te élsz, ahogyan Tamás is megtapasztalhatta. Köszönjük, hogyha kételjeinkre te válaszoltál. Köszönjük, hogyha te nem dorgáltál meg minket azért, amikor azt mondtuk, hogy adjál nekünk jelet, meg akarunk téged tapintani, hanem adtál nekünk jehelyett lehetőséget, igehirdetést, bizonyságtételt, úrvacsorát, szent lelked bizonyságát, hogy te tényleg a mi feltámadott Urunk vagy. Szent lelkedért könyörgünk, hogy ez ne csak a húsvétnak egy röpke ünnepnek legyen az örömhíre, hanem minden vasárnapunk és minden hétköznapunk ennek a jegyében telhessen, ebben a szent örömben növekedhessünk. És amikor gyászban, félelemben és fájdalomban vagyunk, akkor se felejtsük el, hogy feltámadott Urunk vagy, aki a gyászon, félelmen, halálon is Úr vagy, és legyőzted mindezeket. Szent lelkedért könyörgünk, hogy formálj minket az úrvacsorában is ilyen közösségé. Szent lelkedért könyörgünk, hogy táplálj minket az úrvacsorai közösségben, adj nekünk bizonyságot. Szent lelkedért könyörgünk, hogy formáld a mi gyülekezetünket, erősítsd a mi gyülekezeti tagjainkat. Hálát adunk mindazokért, akik szolgálnak, a presbiterekért, az egyéb gyülekezeti tagokért, akik nagyon sokat tesznek a te szent egyházadért. Imádkozunk a református anyaszent egyházunkért, minden keresztényért. És imádkozunk most azokért, akik lehet, hogy olyan helyen ünnepelik a feltámadást, ahol ez tilos. Olyan sokszor elfeledkezünk arról, hogy vannak olyanok, akiknek nem természetes az, hogy ilyen nyilvánosan, szabadon ünnepelhetik a te feltámadásodat. Imádkozunk az üldözött keresztényekért, azokért, akik akár mind a mai napig halálukkal pecsételik meg azt, hogy te valóban feltámadott Úr vagy. Uram, hálát adunk a te végtelen nagy jóságodért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.